Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy millió eurót adományozott Ferenc pápa a lakhatási nehézségekkel küzdők javára, derül ki abból a levélből, amelyet Reina Bíboros, a pápa római helynöke küldött a római papoknak. Idén június 23-a és 27-e között tartják az Örök Városban a szemináristák, püspökök és papok szentévi találkozóját. A megfelelő lelki felkészüléshez a szeretett szolgálat és a remény konkrét jelét kívánja adni a római egyházmegye. 2024. október 25-én, amikor Ferenc pápa a lateráni Szent János székesegyházban találkozott a helyi papsággal, fölmerült a lakhatási nehézségekkel küzdők problémája. Ezt a kérdést az egyház az illetékes hatóságok figyelmébe ajánlotta. Miután felemelték hangjukat a rászorulók érdekében, most fontosnak tartják egy prófétai gesztus felmutatását, ami hitelesebbé teszi az elmondottakat, derül ki Reina Bíboros leveléből. A papokat is kérik, hogy ajánlják fel havi ellátmányuk egy részét. Orbán Viktor miniszterelnök a múzeumkertben mond ünnepi beszédet március 15-én, áll a kormányzati tájékoztatási központ közleményében. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 14-én kezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai, aznap délután adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A Nemzeti Ünnep napján március 15-én reggel 9 órakor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ezt követően 9 óra 30 perckor ünnepélyes huszármenet indul a Magyar Nemzeti Múzeumhoz, amihez bárki szabadon csatlakozhat. A múzeumkertben 10 óra 30 perckor kezdődik az ünnepség, aminek keretében beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök. Március 15-én 14 órától 18 óráig, 16-án pedig 10 órától 18 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó ingyenes programokkal várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. Elérkezett az idő, hogy a települések saját értékeiket megvédhessék, eldönthessék, kikkel és hogyan kívánnak együtt élni, mondta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Debrecenben, a helyi önazonosság védelméről szóló törvénytervezetről tartott konzultáción. Latorcai Csaba hangsúlyozta, a kormány a települések vezetői számára lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogyha kívánják, az elvárásaikat rögzíthessék, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, az adott településre milyen közösségi elvárások teljesítése mentén költözhet valaki. Közölte, a cél az lenne, hogy az adott település, amely otthont biztosít, az ne csak alvóhely legyen, hanem a családok vegyék ki a részüket a közösség életéből. Több mint 400 iskolaépület, 100 tornaterem és tornaszoba újult meg, vagy bővült ki 2020 óta a Magyar Falu Program segítségével, közölte a miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa a Hajdú-Bihar vármegyei Újtikoson. Gyopáros Alpár a helyi iskola fejlesztésének átadásán kifejtette, annak érdekében, hogy enyhítsék a kis településeken tapasztalható pedagógus hiányt, a program keretében több mint 100 szolgálati lakást is építettek, amelyeket kifejezetten pedagógusok használhatnak. Ezek a beruházások nagyságrendileg 17 milliárd forintból valósultak meg, jegyezte meg a kormánybiztos. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, nagyon sok városban nevelkedett és szocializálódott fiatal család már a kis településeket választja új otthonául. Nagyon komoly a gyermekvállalási kedv is, ami a kormány családpolitikai intézkedéseinek, közte a csoknak és a falusi csoknak köszönhető, tette hozzá. Sport. Donald Trump amerikai kormányzati munkacsoportot hozott létre a 2026-os amerikai-mexikói-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság előkészületeire. A sporteseményt 2026. június 11-e és július 19-e között tartják Észak-Amerika három országában. A tervek szerint az Egyesült Államokban 78 mérkőzést játszanak, míg Mexikó és Kanada 13-13 összecsapásnak ad otthont. Végül az időjárásról. A Dunántúlon eleinte erősen felhős lesz az ég, ott később csökken a felhőzet, eközben keleten továbbra is fátyol felhős idő várható. Csapadék nem lesz. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő helyeken melegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A mai alkalommal a Nógrád vármegyei Mátra terenyére kirándulunk, ahol egy ifjú harang kutatót látogatunk meg. A még gimnazista Kotrocó Áron igencsak különleges hobbit választott magának. Ő ugyanis, mint mondtam, a harangokat kutatja. Családi házuk kertjében egymást érik a kisebb-nagyobb kápolnák, harangtornyok, aprócska haranglábak. A következő beszélgetésből kiderül, hogy miből lesz a toronyőr. Hogy belépünk ide hozzátok az udvarra, nem is tudom, hogy mit mondjak, mintha hova lépnénk be, mert mindenhol kicsi vagy nagyobb kápolnák, tornyok, templomtornyok fogadnak, amiket te készítettél.
Igen, saját kezűleg készítettem, meg ugye a nagypapám, ő ugye ácsmester, és ő általa készültek ezek el. A harangok iránti szenvedélyem az is 6-7 éves koromba kezdődött, amikor ugye anyukámmal sokszor jártunk ide a nárdói falusi templom alatt lévő jászótérre, és akkor felcsendültek a harangok a istenházából, és akkor elkezdtem irántuk érdeklődni, hogy hogyan szólalnak, meg minden, és így ezáltal is közelebb kerültem a harangokhoz, aztán szép lassan fölkutattam egyre több harangtornyot, és így kerültem közelebb a Jóistenhez is, és így például a harangokhoz is.
Hogy kapcsolódik a kettő, a Jóistenhez való közelebb kerülés meg a harangok?
Igazából a harangokról annyit tudni, hogy ugye hívogatnak, elsiratnak, és ha veszély van, akkor riasztanak, ezért szolgálnak a harangok, és igazából nagyon nagy fontos szerepük van a harangoknak, ugyanis a Jóisten dicsérik, illetve szólítják az embereket, a híveket a szentmisékre, vagy a Isten tiszteletre.
Nem tudják talán sokan a hallgatók közül, hogy a Mátra Terenyei templom, aminek mondhatom, hogy az árnyékában beszélgetünk, csak már este van, ezért nem süt a nap, és nincs árnyéka a templomnak, egy nagyon szép, de kicsi templom.
Igen, ez kicsike templom, annyit lehet róla tudni, hogy harangláb van mellette, ugye régen általában, főleg itt Palószföldön a templomnak nem készítettek harangtornyot, úgynevezett huszártornyot építettek, helyette a mellette álló haranglábba kaptak a harangok helyet. Itt nálunk három harang található, és még a különlegesség a templom fakazettás mennyezete, ugyanis általában a katolikusoknál nem jellemző a fakazettás mennyezet, itt ez a érdekessége a templomnak. A haranglábról meg csak annyit, hogy Nógrád vármegyében összesen kettő ilyen palócsági harangtorony van, az egyik Szereden van, a másik pedig itt nálunk Nádújfaluba.
És Lusz?
Igen, sajnos ezeket legtöbb helyen levondották, vagy bármilyen történt velük, összeomlottak, vagy bármi. De például más megyékben is vannak ilyen különlegesebb templomok.
És hogyan kezdődött az, hogy te szisztematikusan, módszeresen elkezdted bejárni a templom tornyokat?
Hát igazából elsősorban ugye a saját falunknak a harangjait kutattam fel, Márta Terenje, Márta Szele, Márta Novák, tehát a környék harangjait, és úgy eldöntöttem, hogy nyilván szeretnék közelebb kerülni a Jóistenhez is, ezért rendszeresen vettem részt, meg azóta is veszek részt a Isten tiszteleten, vagy ugye a Szentmiséken, és igazából a harangok tovább kutatása és érdeklődése iránt több helyet is elkezdtem felkeresni, és úgy indult meg ez a harangok iránti szeretet, hogy minél több helyet fel tudjak venni és dokumentálni tudjam, úgymond a utókornak, hogy akik majd lesznek a utókorba, tudják, hogy egy-egy adott templomnak milyen gyönyörű szép harangja van.
Segítőkészek egy-egy település lelkészei, papjai, plébánosai, hogy te bejuthass egy-egy haranghoz, vagy feljuthass egy-egy haranghoz?
Általában igen, jó sok helyen segítőkészek, és természetesen ez mindig úgy szokott lenni, hogy ugye fölkísérnek általában a harangtornyokba, valahol például csak a harangtornyot nyissák ki, és úgy már én megszokásból megyek föl, mert ugye nem az első harangtornyom, tehát általában segítőkészek, néhol különösebb dolgokat meg kell beszélni, hogy mikre vigyázzunk, mert nyilván az adott plévános, vagy ugye lelkész jobban tudja, hogy mik vannak a toronyban, milyen a feljárat, és ott általában azt meg szoktam köszönni, hogyha elmondják, hogy mikre érdemes odafigyelni.
Akkor beszéljünk a Mátra Terenyei harangokról. Lesz most egy harangtörténeti konferencia, ugye?
Igen.
Idén nyáron Debrecenben, és ebből a témából, vagy ezekből a harangokból készülsz erre a konferenciára.
Igen, igen, Mátra Terenye harangjairól fogok beszélni, meg ugye a egy-két környékbeli templomról, és tervezem ugye elmondani a harangöntőit, meg ugye az adatokat, mindenféle dolgot. Mátra Terenye harangjai közül igazából a legjobban az a homokterény, már mint a Mátra Terenyéhez csatolt terület, ugye homokterenyén található egy árpádkori templom. Na, annak van egy nagyon-nagyon régi harangja, és az Mátra Terenye legrégebbi harangja. Jüstel János öntötte Egerben, ő egy híres harangöntő volt. Az egyik legnagyobb harangja az egri bazilikába található meg, az a kettes harang, azt is ő öntötte, és az a homokterenyei árpádkori templom volt, a középkori harang átkerült az új templomba, és az a legrégebbi harangja Mátra Terenyének.
Években kifejezve?
1870-ben öntötte Jüstel János, és még szerencsére megmaradt ez a füles koronás teteje is a harangnak. A Rákóczi Bányai templomról is például tervezek mesélni, ugyanis ott már egy éve harangozó vagyok.
Rákóczi Bány az hol van?
Mártha Szele és Kisterenye között van.
És akkor még kézzel húzzák, vagy húzott te a harangot?
Igen, rendesen kézzel húzom, egyetlen egy harangja van. Igazából én szentmisék előtt szoktam kézzel húzni, még ugye a hagyományos módszerrel.
mi a hagyományos? Hát kézzel húzod, akkor kézzel
húzom. Kézzel húzom, ugye a régi Magyarország területén rengeteg ilyen kézzelhúzós harang volt, úgymond felülütősen szólaltak meg, és ugye magas szögben lengetve, és ezáltal lehet így megkülönböztetni a harangokat, de mióta az ember feltalálta a villamos technikát, így ugye villamosítva lettek a harangok is, ami által a harang nyelve le lett kötve, és kisebb lengés szögbe leng ki. Viszont ha kézzel van megszólaltatva, na ottan igazán szépen csendülhet föl.
Hát egyik harang olyan, mint a másik, nem?
Nyilvánvalóan a harangok között van hangeltérés, meg ugye méreteltérés. Nyilván, ha egy harang nagyon kicsike, akkor az lesz a lélekharang, illetve van a nagy harang, ami a villámokat megtöri, vagy a szentmisékre hív, vagy az esküvőkre. Hogyha mondjuk kettő ugyanolyan méretű harang van, akkor nagy a esélye rá, hogy ugyanolyan hangon szólalnak meg. Erre általában oda szoktak figyelni a harangöntők. De igen, minden harangnak más-más hangja van, és szoktak lenni hamis összhangok is sajnos.
És láttál olyan régi harangot, amiben még a nyelve szamárbőrrel volt rögzítve?
Igen, régen azokkal rögzítették, Rákóczi bányán is például megvan, meg itt Nádújfaluba. Igen, általában ezek a szamárbőr nyelv felfüggesztések mostanság ugye előregednek, és így ezáltal, ahogy a nyelveket ugye lekötötték mindenhol, mert ugye a villamosságot nem annyira tudja behúzni, ugye a rugó, ami a nyelvkötés, az húzza lefele a nyelvet, és így ezáltal elszakadnak. Nálunk például már nem bőrözték újra a nyelvet, simán csak hegesztettek vasból új tartót a nyelvnek.
Én azt hittem, hogy ez csak legenda, ez a szamárbőr.
Legendák is vannak róla, de igen, a harangokat eredetileg a harangnyelveket bőrrel rögzítették, mert ugye, hogyha bőrrel van rögzítve egy harangnyelv, akkor a harangnyelv, ahogy ugye berezonál, ahogy hozzáütődik a harangnak a falásához, az is ugye rezeg, és ilyen érzesebb hangja van, de például, hogyha bőrrel van, akkor ugye a nyelv is külön rezeg, meg a harang is, és így sokkal lágyabb hangot ad ki. Az sem mindegy, hogy a harang milyen tartószerkezete van például, mert hogyha vas tartószerkezet van, akkor ugye a harang toronyra áthatnak a rezgések, de ugye, hogyha fa tartószerkezet van, akkor például a fa ugye nem vezeti ezeket a rezgéseket, és sokkal lágyabb hangja van a harangnak.
Ez egy külön tudomány, vagy külön szakma.
Igen, igen, igen.
A mai ember ugye nem érti a harangszavát, talán nem is akarja érteni, sőt, talán zavarja is, nem vallásos, stb. Egy-egy fórumban, amiben benne vagyok, egy-egy település fórumában, ott az újonnan jöttek, úgymond, hát nagyon kivannak a harangszóra, hogy falun még szól a harang, vagy hozzájuk közel szól a harang. Te pont itt vagy a templom alatt, téged nem zavart soha.
Engem nem zavar soha, tehát nálunk Nádújfaluba ugye nem nagyon költöztek így újonnan emberek, tehát nálunk még van a reggeli, déli, esti harangszó, ami sajnos sok településen már elmaradt, főleg a reggeli, mert ugye akkor még túl korán van, nálunk reggel 5 órakor van 3 perces harangszó, délve úgy szintén 3 perc, este pedig a katolikusoknál szokott úgy lenni a harangszó, hogy 3 percig a nagy harang, aztán egyetlen 1 percig a lélekharang szólal meg, ugye elhunytakért való imádságért.
Van itt más felekezet is Mátra terenyén?
Igazából Mátra terenyén jelenleg nincsen, csak ugye a római katolikusok vannak, legközelebb Salgótarjánban van református és evangélikus gyülekezet.
De a harang az valami ökumenikus dolog, nem?
Igen, igen, tehát egy templom életéből kimaradhatatlan a harang, ugyanis nagyon fontos szerepet játszik, ugyanis főleg régen jelző eszközként is szolgáltak a harangok, nem csak ugye hívogatásra, tehát a földeken dolgozó embereknek is például nagyon fontos volt a déli harangszó, ugyanis akkor volt az ebéd.
Nyilván nincsen szent a protestáns harangokon, ugye?
Nincsen szent, általában a katolikus harangokon szokott megjelenni, az evangélikus harangokon csak ugye a keresztre feszített Jézus van, és igazából nyilván mindegyik harangnak megvan a saját díszítése, meg mindegyik harangöntőnek is megvan a, hát úgymond a megszokott díszítőjegyei, tehát mindegyik harangöntő külön-külön öntötte harangjait, és aki úgy jobban ért hozzá, jobban felismeri, hogy mondjuk, na az a harang például Szezák Lászlótól van, mert ugye olyan a harang díszítése. Thank you.
Térjünk vissza a te kis harangtornyaidra, meg a kis harangjaidra, amiket te csináltál. Hogy jön az ötlet, hogy szóljak a nagyapámnak, hogy gyere nagyapa, csináljunk templomtornyokat a kertbe?
Hát ez ugye úgy volt, hogy nálunk is van ez a huszártornyú katolikus templom, és nagyon megszerettem ezeket a kisebb építményeket, mármint bármiről is beszéljünk, mondjuk gyerekeknek szoktak játékházat csinálni. Én úgy döntöttem el, hogy nekem nem a játékház lesz fából, hanem kis káfolnám lesz fából, és igazából hívtam a papámat, hogy ilyenről lenne szó, és eljött, és elkezdtünk barkácsolni, furtunk, faragtunk minden, és ugye megépített magát a káfolna részt, a tornyot viszont csak egy évvel később tudtuk hozzáépíteni, ami természetesen ugye, mivel a órákkal is foglalkozok, óratorony lett, és benne van sárga részharang ugye természetesen.
Még a disznó tetején is van valami kis tornyocska.
Igen, igen. Az már közel 7 éve van ott, azt ugye jó magam csináltam, abban is természetesen van ilyen kisebb csengettyű. Igazából egy harangtorony nem volt elég, és én úgy gondoltam, hogy építek többet, mert ugye a fával is szeretek munkálkodni, és számomra a legjobb faépítmény, meg a legszórakoztatóbb ugye a harangtornyok építése, és így ezáltal többet is sikerült megépíteni, ami azóta tart, mert ugye a fafán sok tudományt adott át, hogy most hogy kell különböző fakötéseket megcsinálni, a tetőt is megtanította nekem, hogy általában ilyen kisebb építésű tornyoknak hogy kell megépíteni a tetejét.
És ebbe a kis kápolnába be tudsz menni, vagy beszoktál menni, vagy be lehet?
Be lehet menni, eleinte nem volt berendezve semmivel, most viszont már úgy lett átalakítva, mint a rendes kápolnákba szokott lenni, tehát van egy főoltár, meg olykor-olykor még nagyon-nagyon régen, most is szintén van zongorám, és azzal zongoráztam bent a kápolnába, és úgy imádkoztam a jó Istenhez. Most már, mivel hogy a kápolna kicsinek bizonyul, ezért a templomba szoktam misére járni.
Ebbe a kis kápolnába befértél zongorával együtt?
Igen, befértem, és magamba ugye szóltam a jó Istenhez, és beszélgettem a jó Istennel.
Honnan jött ez a hited, hiszen ma a fiatalok között ez nem általános.
Ugye a harangok indították el ezt a jóisten iránti szeretetet bennem, hogy ugye minél többször imádkozok, meg bármi van, mindig ilyen nagy lelkesedést érzek a szívembe, tehát azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy a jóistennel való kapcsolat az nagyon-nagyon fontos, és hát szeretni kell a jóistent, mert minden jóba segít. Például neki köszönhetem, hogy itt tarthatok, ahol most tartok, ugye órák terén is, meg akár harang videózás terén, tehát hálás vagyok a jóistennek.
Igen, mondjuk el, hogy órákat is gyűjtesz, órákkal is foglalkozol, és abban képzeled el a jövődet.
Igen.
Mint órásmester, miért nem harangöntő leszel?
A harangöntő is az jobban lefoglaltabb munka, mint ugye az órásság, meg ugye drágább is kicsivel, mivel hogy ott ugye be kell szerezni bronzot, meg mindenféle alapanyagot, meg oda jobban kell a szaktudás, meg ugye egy veszélyes szakmáról beszélünk. Igazából nehéz lett volna előállítani egy rendes kis harangöntödét itt kialakítani, és ezért kellett, hogy erről lemondjak. Igen, egy időben szerettem volna harangöntő is lenni, de vetettem, így maradtam csak harangkutató.
És van egy ilyen kis csapat, vagy nagy csapat, nagyobb csapat, amelyik összetart és megosztja egymással az ismereteit, amiket frissen szerzett egy-egy harangról?
Igen, vagyunk több csapat. Én például Szládik Marcell harangvideóssal szoktam elmenni, ő Monori, meg Bajkó Ferenc harangkutatóval szoktam járni a tornyokat, illetve a barátnőm is olykor-olykor sokszor eljön, ugyanis őt pedig az orgonák érdeklik, ő orgonálni szokott, én meg addig például videózni szoktam a harangokat, tehát velük szoktam eljárni, de vagyunk többen vagyunk.
Igazi harangöntést láttál már?
Igazi harangöntést még sajnos nem láttam, de tervemben van Őrbottyára is elmenni, ahol személyesen is láthatom, hogy hogyan öntik a harangot, illetve külföldre is tervezek elmenni, ugye Sliz Róvert várhosszúréti harangöntőhöz, hogy megcsodálhassam egy-két munkáját.
Ki a kedvenc harangöntőd? Van ilyen?
Igen, van. Az nem más, mint természetesen Ledák László, meg van egy másik is, Rinker harangöntő volt, mind a kettő Budapesten volt, és az 1920-as években voltak ők harangöntők, rengeteg harangot öntöttek, úgyhogy ők a kedvencek.
Miért különlegesek a harangjaik?
Ledák Lászlónak azért, mert elég sok helyen maradt meg harangjai, illetve ő általában úgy öntött harangokat, hogy repülőnyelvesen öntötte harangjait. Rinker harangöntő pedig ugye a teljes eredeti hosszú neve Fritz Wilhelm Rinker volt. Ő például azért különleges, mert ő Németországból jött Magyarországra, és ugye a harangöntőre is jellemző az a szép, tiszta, lágy hangú harangnak a hangja, ugyanis különleges anyagokat használt a harangöntéshez, és ezért köszönhetik a Rinker harangok a nagyon gyönyörű szép alaphangjukat.
Nyilván nem csak a harangok laknak a templomok tornyaiban, már amelyikben lakik még régi óraszerkezet. Gondolom ezek is érdekelnek, hogyha az órák világa is vonz.
Természetesen a toronyórák is ugyanúgy érdekelnek, mint bármelyik órák. Nekem még nincsen ugyan, de ahogy például szoktam a harangtornyokba a harangokat felkutatni, levideózni, dokumentálni, sokszor találkozok ilyen régi toronyóra szerkezetekkel, és ugye elkezdődik olyankor a tanulmányozásuk, hogy hogy működtek régen, meg ott is nyilván megvan mindenféle toronyóra készítő mesterembernek a stílusai, hogy mind gyártotta óráit, úgyhogy azok is nagyon-nagyon érdekelnek, de ugye mióta villamos technika van ugyanúgy a tornyokban, és ugye a toronyórát is villamosították, és általában ezek a toronyórák már csak ott vannak a templom tornyokban, és műemlék jellekként vannak.
Ez a jobbik eset, mert van, amikor a mélytelepen végzik hulladékként, amiért kár lenne, mert egy kor emléke. Már mindenkinek van órája, sőt már inkább a mobiltelefon szolgálóraként, de régen csak ez volt.
Régen csak is az volt, hogy ugye volt mechanikus karóra, vagy ugye a toronyóra. Régen rendesen például fel is figyeltek az emberek, hogyha megállt a toronyóra, mert ugye általában volt egy ember, aki ugye minden nap felment és felhúzta ezeket a órákat. Mai nap már sajnos sokszor előfordul, ahol villamosítva van, hogy megáll, elromlik mondjuk villámcsapás alatt, és nem nagyon figyelnek föl az emberek, mert ugye mindenkinél ott van a mondjuk okosóra, vagy ugye például a telefon.
Nem hiányzik sokaknak, bár sokaknak pedig hiányozna, hogyha nem lenne. Így van ez a haranggal is, sokaknak hiányozna a harangszó, és nem csak a déli harangszó, amihez mi magyarok érthető okokból kötődünk, hanem a harang szava.
Természetesen egy európai embernek a szívében a templomok és a harangok elválaszthatatlan, tehát minden templomnak próbálják a akkoriban elvitt harangokat pótolni, mert ugye az első és második világháborúban rengeteg harang megsemmisült, és hát ezeket pótolják.
Van-e olyan harang a világon, amit szeretnél látni?
Igazából olyan harang a világon, amit szeretnék látni, elsősorban ugye a hazánkban van. A legnagyobb harang ugye a budapesti Szent István bazilikában található, 9250 kg-os, Rudolf Ferner öntötte Passauba, ezt szeretném még egyszer levideózni. A második legnagyobb harangja Magyarországnak például Szegeden a Dómban található.
Hát az szabadon látogatható.
Igen, igen, a szabadon látogatható. Aki még szeretné hallani is azt a harangot, március 12-én minden évben megszólal, ugyanis akkor volt a szegedi nagy árvíz, és ugye emlékharangodás van, az 8537 kg-os, a harmadik legnagyobb harang pedig ugye itt van tőlünk, nem messze Egerbe, a Szent Mihály főszékes egyházba, az 6015 kilós.
Azt láttad már?
Azt még például nem láttam, de azt is szeretném majd ledokumentálni a jövőnek, hogy a jövő fiataljai is tudják, hogy milyen nagy harangok találhatók.
Itt vannak a kis templomtornyaid, a kis kápolnád benne, harangok, csengők, mondhatjuk ezt, van amelyik felniből készült, hát azért ez nem igazi harang. Szeretnél egy igazi harangot?
Igen, ez a kérdés felismerült már bennem, hogy ugye van kis csengőm, autóbusz felniből is van már harangom, például porraloltóból is van már harangom. Természetesen a közeljövőbe szeretnék tulajdonosa lenni egy igazi kis haranglábnak, amin egy igazi harang van. Bármilyen harang is legyen az, én azt nagyon nagy szeretettel fogadnám, és ugyanúgy végeznék vele napszaki harangozásokat, déli harangszó, esti harangszó, reggeli. Szóval közeljövőbe szeretném azt is megvalósítani, hogy legyen egy igazi haranglábam.
Az elhangzott beszélgetésben Kotrocó Áron, Mátra terenyén élő harangkutatót ismerhették meg. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Péderi Zsolt volt. Nevükben is köszönöm figyelmüket, de még mielőtt búcsúznék, hadd tegyem közzé ismételten szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, vagy toronyórákhoz kötődnek, írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának vagy haranglábnak nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten dr. Karosi Tamás egyetemi docenssel, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályának osztályvezető főorvosával a halláscsökkenésről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
Javaslom, hogy figyeljenek az előttünk álló percekben jól, mert hogy sokakat érintő témáról lesz szó, ami nem más, mint a halláscsökkenés. Köszöntöm a stúdió vendégét, akivel már a legutóbbi találkozás során megállapodtunk ebben a témában, pontosan azért, mert oly sokakat érintő bajról van szó, ugye?
Így van, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és valóban így van, hogy ezt megbeszéltük, hogy ez egy nagyon fontos téma.
Nagyon sok olyan ember társaságában megfordulok, ahol felfigyelek arra, hogy közelebb hajtja az ember a fejét a másikhoz, vagy tágra nyitja a szemét, mert hogy azt hiszi, hogy azzal is segíti az elhangzott szónak a megértését. És amikor utána olvastam, akkor ugye két fontos dolgot lehet megkülönböztetni, a született meg a szerzett halláscsökkenést.
Valóban így van, két teljesen más entitásról van szó. A veleszületett halláscsökkenéseknek egy nagy része genetikai ártalomnak a következménye. Körülbelül 90-95% okoz úgynevezett GJB2 génnek a mutációjából adódik, ami Borsodi Zemplén megyében egyébként halmozottan fordul elő.
Mert?
Ennek az az oka, hogy a roma populációban, illetve a kisfalvakban nagyon gyakori a rokonházasság, és ennek megfelelően vagy távoli, vagy közeli rokoni házasság, és ennek megfelelően ez a mutáció, ez halmozódik. Vannak ilyen populációk egyébként a világ más területein is, de ez Borsodban nagyon nagy problémát jelent, tehát itt van nálunk a legtöbb ilyen genetikai rendellenesség. Ennek a súlyossága változó, de általában a teljes sikettség az, ami elő szokott fordulni, vagy nagyon nagy fokú halláscsökkenés az újszülötteknél. És lehet veleszületett halláscsökkenéseknek egyéb ok, amiben most nem nagyon szeretnék bemenni, ezek különböző szindrómás betegségek, ahol sokszor az élettel nem is összeegyeztethető fejlődési rendellenesség van, tehát más szerveknek az érintettsége is benne van a betegség körben. És van egy harmadik, amit külön szeretnék kiemelni, ez a halmozottan hátrányos helyzetű régióknak a problémája. A fiatal édesanyáknak, ha lehet egyáltalán édesanyáknak szólítani, vagy kismamáknak szólítani őket, a alkohol, illetve a drog abúzusa, ami nagyon súlyos teratogén ártalom, és hogy ezek az anyagok mik károsítanak legjobban, hát nyilván a legmagasabb anyagcseréjű szerveket, és ide tartozik többek között a belső fül is, úgyhogy nagyon sokszor vak és siket újszülöttek származnak ezekből a terhességekből.
Hát ez szomorú. Ezek a veleszületett sérülések, nyilván vannak a szerzetek, amik az élet különböző szakaszaiban különböző történések hatására alakulnak ki, az akkor a kevesebb.
Ez egyáltalán nem így van, abból van több. Azért mondom, hogy talán hála Istennek, mert azoknak a kezelése sokkal egyszerűbb. És még visszatérnék egy kicsit a beleszületett problémákhoz. Itt azért ez egy óriási nagy dolog, hogy egy olyan audiológiánk van, ami országos hírű. Összesen 5 darab siketszobánk van, és a legmodernebb felszereléssel rendelkezünk. És egy megyei szintű szűrőellátást végzünk mind az újszülötteknél, mind pedig a kisdedeknél, illetve az iskoláskorú gyermekeknél, tehát ki tudjuk őket emelni. És az első megoldás egy nagy teljesítményű hallókészüléknek a felhelyezése, már újszülött korban, és aztán a megoldás második lépcsője az úgynevezett kokleáris implantáció, ami gyakorlatilag teljes mértékben képes visszaadni a gyermeknek a hallását, másfél fél éves kor most már a határ, amikor elvégzik a egy vagy két oldali kokleáris implantációt. Ennek egyetlen egy akadálya szokott lenni, mégpedig az, hogy a szülők nagyon gyakran maguk is siketek. És a siketeknél van egy olyan beállítódás, ami azt jelenti, hogy ők magukat egy kisebbségnek tartják, jelelnek, és ez a jelbeszéd, ez kifejezetten káros. Nagyon-nagyon káros volt az, amikor például Áder János köztársasági elnök úrnak a beszédei alatt, vagy bármilyen egyéb beszéd, vagy fontos esemény alatt valaki jelel a tévében.
Miért?
Azért, mert a jelelés, tehát ugye szoktam feltenni a kérdést a hallgatóimnak, hogy melyiket tartják fontosabbnak, a látás vagy a hallást. Mindenki egyből a látás mondja, nem. A hallás sokkal-sokkal fontosabb. A hallástól, a kommunikációtól, a beszédtől lettünk emberek, formálódtunk társadalommá, ezért nagyon-nagyon fontos visszaadni ezeknek az embereknek a hallását. Nem tudom, hogy látott-e már a szerkesztőasszony olyan siket embert, aki jelelt.
Igen, hogy ne.
És mondjuk professzor lett volna. Nincs ilyen. Vak viszont igen. Ugyanis a jelelő embereknek a látókérge gyakorlatilag olyan szinten túlfejlődik, hogy képtelenek az asszociatív gondolkodásra, képtelenek egy versnek a megértésére, képtelenek bizonyos érzelmek kifejezésére, és 80 fölötti IQ-val egyik sem rendelkezik. Tehát én a jelölést tűzzel, vassal, ahol csak lehet, elmondom, tűzzel, vassal írtom, és egy nagyon-nagyon széles körű társadalmi tájékoztatásra lenne szükség, hogy ez egyáltalán nem jó, és nem is kell megtanulni egyébként egy nem siket embernek a jelbeszédet, ráadásul nyelvjárás vannak. Egyáltalán nem igaz, hogy különböző országok siket jelelői megértik egymást, sőt Magyarországon is nyelvjárások vannak, és gyakorlatilag spontán kezdenek el jelelni a fiatalok, ami egyébként egyszerűen borzalmas.
Kevés az információ erről egyébként.
Ezt én nagyon fontosnak tartottam kiemelni, hogy a kokleáris implantációval lehet visszaadni hallást, és ami a legszörnyűbb, hogy Weiss Fanni, aki ugye azért mégis egy celebritás Magyarországon, elkezd jelelni, de azért ezt nagyon kevesen tudják róla, hogy ő kokleáris implantált kiválóan hall és kiválóan beszél.
Ezt tényleg kevesen tudják róla.
És ennek ellenére felvállalja, hogy jelel.
Mi ennek a háttere egyébként ön szerint?
Én azt gondolom, hogy a kisebbségi összetartozás, illetve az anyagi haszonszerzés.
De a kisebbségi összetartozásba szabad belenyúlni?
Szabad, amikor káros. Tehát vannak olyan kisebbségek, meg vannak olyan szervezetek, amelyek károsak. Azokhoz hozzá kell nyúlni.
Szakmán belül ez mennyire ismert gondolkodásmód?
Ez abszolút elfogadott a szakmán belül.
Akkor miért nem beszélnek róla?
Hát mert kevés olyan orvos kollega van, aki vállalja például szerkesztőasszony felkérését, és kommunikatív, és el tudja mondani és összefoglalni a gondolatait ezzel kapcsolatban. Illetve hát ez egy rázós kérdés, most én mondtam neveket, de ezt természetesen vállalom.
A témának nagyon-nagyon sok összetevője van, és itt igen sok mindent kiírtam már, akkor mondta, hogy erre nem lesz idő.
Nem valószínű.
De azért a legalapvetőbb dolgok, ugye az okok, a tünetek, meg a kezelés. Azért ezekről ejtsünk szót. Milyen okokra vezethető vissza például a szerzett halláscsökkenés?
Hát alapvetően két típust tudunk elkülöníteni. Az egyik a vezetéses halláscsökkenés, amikor gyakorlatilag maga a középfülnek a rendszere, tehát a hallócsontláncolat vagy a dobhártya nem működik valamilyen formán. Akár sérülés, akár gyulladás, akár perforáció, dobhártya kilukadás kapcsán, vagy hallócsontláncolati megszakadás.
Azért vezetéses, mert
magát a hangot átalakítja vibrációvá ez a rendszer, és ugye ez vezeti be a belső fül folyadéktereibe. Tehát ez a rendszer káros. Ez az úgynevezett vezetéses halláscsökkenés. Ennek rengeteg oka lehet. Ez különösen kisgyermekkorban, illetve fiatal felnőtt korban, középkorú felnőtteknél dominál, és aztán pedig van az úgynevezett szenzorineurális, vagy más néven idegi típusú halláscsökkenés. Itt nagyon fontos azt tisztázni, amikor ezt elmondom a betegeknek, hogy ide, nyilván azt fogom mondani, hogy szenzorineurális halláscsökkenés, mert már sem fogják tudni, hogy miről van szó. Tehát nagyon fontos azt tisztázni, hogy az idegi típusú halláscsökkenés az nem azt jelenti, hogy valaki idegbeteg, mert a betegeket félre szokták érteni sok esetben, hanem arról van szó, hogy maga a belső fül károsodik, illetve a hallóideg károsodik, tehát maga a hallópálya az, ami károsodik. Ennek a leges-leggyakoribb oka az az idő előre haladása, tehát az öregedés, de sajnos egyre gyakrabban látjuk, mert ezt fiatal felnőtteknél is,
verejártalom,
zajártalom, a különböző fejhallgatóknak a használata, hangos zene használat, és a többi, és a többi, és ugye nem egy utolsó szempont, hogy vannak olyan gyógyszerek, amelyek kifejezetten toxikusak a belső fül működése számára, és károsítják tartósan.
Azt olvastam egyébként, hogy már az idegi alapút említette az imént, hogy egyik helyen az van, hogy a leggyakoribb előfordulás idegi alapú, a másik helyen pedig az van, hogy ez a ritkán.
Hát korfüggő, ahogy is még a off-mikrofon beszéltük, tehát időskorban a idegi típusú hallás-csökkenés dominál, vagy idősebb korban, és mondom, a fiatalabb korban pedig vezetéses hallás-csökkenés dominál.
Szóljunk a szövődményekről is, tehát ugye szövődménye is lehet valamilyen betegségnek a hallás-csökkenés, meg a hallás-csökkenés is okozhat valamilyen szövődményt.
Igen, ez alapvetően a vezetéses halláscsökkenésekre jellemző, az idegi típusú halláscsökkenésekre szinte egyáltalán nem. Hát a szövődmények gyerekkorban például megnagyobbodott ormandula tud halláscsökkenést okozni, folyadékgyülemmel a dobhártya mögött, ezt nagyon jól tudjuk kezelni műtéttel. Lehet kifejezett dobhártyasérülés, lehet krónikus gyulladás, ami vezetéses halláscsökkenést okozhat, állandó fülfolyás, dobhártya kilukadás, hallócsontláncolati megszakadás, koleszteatoma nevezetű betegség, tehát számos ilyen probléma lehet, amit most nem is tudnék mind felsorolni, viszont ez nagyon fontos kiemelni, hogy ezek szociális indikátor betegségek. És az elmúlt 20 évben, vagy 20 évvel ezelőtt lényegben ezek szinte alig fordultak elő, tehát kezdtek eltűnni. Most, hogy bizonyos kistérségek leszakadnak, és szociális izoláció van, és hát elég komoly megélhetési anyagi problémák vannak, ezek az indikátorbetegségek egyre jobban elkezdtek terjedni. Egyrészt a orvoshoz fordulásnak a alacsony számából adódóan, nagyon gyakori felsőlégúti, kezeletlen felsőlégúti hurutok miatt, és hát amiatt is, hogy gyakorlatilag fűtetlen lakásokban élnek emberek például. Tehát ez egy indikátorbetegség.
Vagy a még fel nem derített post-covid tünetek egyike?
Arra kitérünk majd, ha már esetleg lesz idő, de itt még egyszer mondom, vezetéses halláscsökkenésekről van szó. Na most, hogyha egy vezetéses halláscsökkenésben szenvedő betegnél, akinek már valamilyen betegség kialakította a vezetéses halláscsökkenést, vannak olyan vezetéses halláscsökkenés típusok, amelyek aztán másodlagos szövődményekkel járhatnak, hát ezek rémisztőek. Ezek rémisztőek tudnak lenni, itt az agyhártyagyulladáson keresztül, az agytájogon át, epidurális tájog, szubdurális tájog, szinuszigmoideus trombózis, nagynyaki vénák elzáródása, stb. Mind szóba jön. Akut életveszélyes betegségek, nyilván azonnali műtétre van szükség, azt szoktuk mondani, hogy mielőtt a nap fel kell, vagy mielőtt a nap lemegy, a beteget meg kell operálni.
Nem véletlenül olvassuk, meglátjuk és találkozunk akkor oly gyakran a szűrővizsgálatokkal, mert hát ezt ha idejében felismerik, akkor nyilván más a gyógyulás esélye, vagy igen, a gyógyítás
igen,
esélye.
Igen. És szeretnék még egy dolgot kihangsúlyozni, hogy gyakorlatilag az angolszász nyelvterületen, beleértve az Egyesült Államokat is, már alig végeznek fülműtétet. Holott a szakma egyértelmű álláspontja az, hogy a krónikus középfülgyulladásokat, tehát a vezetéses halláscsökkenéseket, azokat műtétileg kell kezelni. Tehát szanálni kell a fertőzést, szanálni kell a gócot, és rekonstruálni kell a lehetőség szerint az eredeti helyzetet, és így kell visszaadni a beteg hallását, nem pedig hallókészüléket feltenni. Én, mint országos szakfelügyelő főorvos helyettes, rendszeresen ellenőrzöm az audiológiai magánüzleteket, mert gyakorlatilag ez egy nagyon súlyos szakmai hiba. Tehát benhagyjuk a betegben a gyulladást, felteszünk rá egy hallókészüléket, nem oldunk meg ezzel semmit se, és eltesszük a pénzt. Ez egy teljesen etikátlan és nem megfelelő hozzáállás. A idegi típusú halláscsökkenésnél természetesen egészen más a helyzet, de arra is kitérhetünk majd.
Tehát akkor nem azt jelenti, hogy itt a hallást javító készülékekkel nem beszélünk, hanem ami orvosolható, műthető.
Így van. És ez az angol száz nyelvterületeken pedig azért van, mert ott gyakorlatilag tartanak a betegtől. Tartanak a jogi következményektől, és nagyon-nagyon félnek hozzányúlni egy érzékszervhez. Tehát egy defenzív medicinával állunk szemben ezekben az országokban. Ezzel szemben azért Európa nyugati részén, Németországban, Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban egyáltalán nem ez a hozzáállás, ott is ugyanezt az álláspontot képviselik, mint
de ez nyilván megfelelő infrastruktúra és szaktudás szükségeltetik.
Természetesen, persze.
Van nekünk ilyen arányban a beavatandó műtétek számát?
Abszolút, igen? Abszolút, igen.
Akkor itt megint a tájékoztatásra kell foglalkozni, hogy majd, ne, hogy többet ne tudjanak az emberek erről. A vizsgálat diagnosztizálás változására szeretnék rákérdezni. Ugye utalt arra, hogy itt szűrővizsgálat van kis csecsemőkortól kezdve.
Nulla napos korban.
Hogy vizsgálják?
Többféle vizsgálat van, ez úgynevezett objektív hallásvizsgálat, tehát nem szükséges az ő együttműködése, hasonlít egy kicsit az EEG-hez, tehát hangstimulációt alkalmazunk, és a hallókérek fölé helyezett elektródával vizsgáljuk azt, hogy a hallókérekben jelentkeznek-e akciós potenciálok, vagy nem.
Mit érez a kis dedi ilyenkor?
Abszolút nem fájdalmas. Nem van hozzá egy monitor, számítógép, stb. És egy ilyen nagyon felületes bódításban végezzük, azért ne sírjon, ne zavarjon bele az ő hangja a vizsgálatba. Tehát egy teljesen fájdalommentes.
És ez minden újszülött esetében, vagy kérésre történik?
Nem, ez kötelező. Erről törvény is van Magyarországon, hogy minden PIC-ben, NIC-ben, illetve szülészeti osztályon kötelező elvégezni a hallásszűrést. Na most ez sajnos nem teljesen tökéletes, úgyhogy így általában a nagy fülorgégészeti audiológiákra hárul ez a feladat.
Mit tehet egyébként a szülő a gyerek érdekében, hogyha a gyerek bölcsödébe, óvodába kuksol a sarokba, mert esetleg kevésbé hallja a többieket, tehát valami nem jut el a tudatáig?
Ez már általában nem a vele született halláscsökkenések kategóriája, hanem ilyenkor általában az orrgondola megnagyobbodása áll a háttérben, és kialakul egy úgynevezett szellózus otitis, tehát a dobhártya mögött folyadék, egy ilyen savós vagy nyúlós, néha ilyen ragasztószerű váladék gyűlik össze, és a hallócsontok gyakorlatilag egy folyadékban úsznak. Következésképpen a gyereknek a hallása az egy olyan 30-40 decibellel alacsonyabb, mint a normális, ami azt jelenti, hogy nem hall rendesen, és hogyha nincs észnél a háziorvos, illetve a védőnői hálózat, akkor gyakorlatilag ezek a gyerekek kapnak egy stigmát, miszerint viselkedészavarosak, ADHD-sok például. Igen. Nagyon gyakran van az, hogy nyitott szájjal alszanak, nem alszanak rendesen, nem kipihentető az alvás, fáradtak, bambák, nem megfelelően fejleszthetők, ez az egyik véglet, a másik pedig az, aki gyakorlatilag lebontja az óvodát, annyira hiperaktív, és akkor ilyenkor elkerülnek pszichiáterhez, mindenféle gyógyszerekkel teletömik őket, és a probléma nem oldódik meg. Tehát, hogyha van egy jó háziorvos és egy jó védőnő, akkor az ilyen problémának az elsődleges vizsgálata az a fülorgégészre tartozik, és gyakorlatilag 2 hét alatt megoldható.
40 decibelt mondott, ez már a nagyot hallók kategóriába
igen,
tartozik.
Ez már egy közepes fokú halláscsökkenést jelent.
Kik tartoznak a siket kategóriába?
Hát az gyakorlatilag vagy a mérhetetlen hallás, vagy a 90 decibelnél nagyobb, az a fájdalom küszöb. Tehát a 90 decibel az körülbelül egy nagy teljesítményű gépágyúnak a hangja. Az már a fájdalom küszöb. Tehát aki ezt már nem hallja, az siketnek számít.
Egy cukorbetegséget meg lehet előzni, az ember normálisan táplálkozik, étkezik és figyel, vigyáz az egészségére. Egy szervezet öregedésével járó halláscsökkenést késleltetni lehet?
Nagyon változó. Itt is valószínű vannak genetikai okok, tehát családi halmozódás, hogy kinél, mikor, milyen életkorban jelentkezik a idegi típusú halláscsökkenés, ami még egyszer mondom, egy olyan kopásos jelenség, mint a látáscsökkenés, hogy egy idő után olvasó szemüvegre van szükségünk. Sajnos ez kialakul, viszont ma már olyan hallókészülékek vannak, amelyek szinte láthatatlanok. Kívülről, távolról, távoli hozzáféréssel programozhatók, tehát még az sem kell, hogy ügyes legyen a idős embernek a keze, hogy ő ott nyomkodja, meg felcsavarja, meg feltekerje, stb. Sőt, a fiataloknál, ha ilyenre van szükség, akkor ezek már okostelefonokkal kommunikálnak, applikációk tölthetők le, beküldhetők a szakorvosnak, a hallókészüléknek a adatai, tehát rettenetesen profik. Rá tudnak csatlakozni Bluetooth eszközökre, számítógépre, tehát nagyon sokféle fejlődés történt ebben az egészben. Én csak azt szeretném mondani, hogy még mindig van egy averzió a betegekben, vagy hát nevezzük őket betegeknek, mondjuk a páciensekben. A hallókészülékkel kapcsolatban mondván, hogy neki ott van a hallókészülék a fülén. Én meg erre azt szoktam mondani, és akkor ezzel általában kiszoktam húzni a méregfogát a történetnek, hogy 300 évvel ezelőtt a szemüveg baromi ciki volt. Ma meg egy divat tárgy. És ma már egy hallókészülék az lehet piros, rózarany, pöttyös, stb., és egy baromi divatos dolog tud lenni.
Hát nem beszélve arról, hogyha elzárkózik ettől a megoldástól, akkor elzárkózik a világtól, és akkor jön egy másik szövődmény, ugye a depresszió.
A depresszió és a szociális izoláció. Tehát amit először mondott, hogy ugye látja azt, hogy ott félrevonul nézeget, és hogy nagyra nyitja a szemét, ez a szájról olvasás, ami egyre rosszabb, amikor például van egy családi rendezvény. És akkor ott ül a nagymama, hát szegényke nagybambán próbál figyelni, nem jön ki egy szó a száján, és ugye hát mindenki azt mondja, hát szegény mama már demens, meg stb. Egyáltalán nem erről van szó. A betegek mindig elmondják egyébként, vagy a paciensek mindig elmondják, az ilyen idős pacienseink, hogy hallják ők ugyan, csak nem értik. és egy hallókészülékkel ez kiválóan orvosolható, és ezek a hallókészülékek ezek már nem olyanok, mint régen, hogy mindent felerősítenek egyszerre, hanem nagyon-nagyon speciális szoftverek vannak benne, és kifejezetten ki vannak élezve például az emberi hangra. Tehát amikor sétál mondjuk az utcán, elmegy mellett a villamos, akkor nem fog agybajt kapni, hogy úristen, milyen igen. hangerővel jön a villamos, hanem sokkal inkább egy speciális vágó funkció, egy vágó szoftver, hanganalizáló szoftver működteti ezeket a készülékeket.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten dr. Karosi Tamás egyetemi docenssel, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályának osztályvezető főorvosával a halláscsökkenésről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
De a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt, telik a élet.